Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai program az kérdezd a rabit. Lehet kérdéseket írni a kommentekben, és igyekszem rá válaszolni. Lehet újra rákérdezni szintén a kommentekben. Ezt, ahogy már mondtam, előző órákban én nagyon élvezem ezt az órát, mert gyorsan kell gondolkodni, nagyon sokszor új témák jönnek fel, és én sokat tanulok ezekből. A mai nap az egy nekem valamennyire egy ünnepnap, ugye, mert kiküldöm ezeket a napi tanításokat, vagy ilyen videódrósékat minden nap, WhatsApp alapú, és a mai napon elértünk a 100. kis videó. 2 perces videók, mindenkinek szívesen küldöm. Aki nem kapta eddig, lehet nekem írni obelander@zsidó.com, és akkor én majd elmondom pontosan, mit kell tenni. Egy dolog, egy feltétele van, hogy az illető használjon a WhatsAppot. Na, nézzük meg, milyen kérdések érkeztek. Háimnak van kérdése. Mielőtt Éva és Ádám evett a tiltott gyümölcsből, nem tudhattak, mi a jó és mi a rossz, miért jár hát nekik és nekünk büntetés. A haszidizmus a kabala alapján úgy értelmezi, hogy természetesen teremtéstől kezdve meg volt adva az embernek a szabad akarat. Az nem kérdés. Ami azt jelenti, hogy a szabad akarat, azt jelenti, hogy az ember tud választani 2 dolog között, a jó és a rossz között. Van egy olyan elképzelés a kábalában, ami az, hogy az embert ismer a jó és a rosszat, hogy mielőtt ebben a tiltott fából a jó külön volt, és a rossz is külön volt. Miután megette a tiltott gyümölcsöt, akkor bevette magában a rosszat, és ő, mint az Isten teremtménye, bevett magában a rosszat, most már keverve van a jó és a rossz. És ezt jelenti a jó és a rossz. Például vannak olyan helyzetek, az ember azt mondja, hát ez jó, de láttam benne rossz oldala, ez rossz, de láttam benne jó oldala. Az a jó és a rossznak a határa nincs egyértelműen megszabva, ez a tiltott fa gyümölcs evésének köszönhető. A jó és a rossz, ez a dolog lényege. A jó külön és a rossz külön az teremtéstől kezdve volt, de a jó és a rossz, a keverve van, semmi nem tökéletes, ez ekkor kezdődött. Alice kérdezi, csak üdvözöl a 100. adásra, örömmel veszem, köszönöm szépen. Jövő héten elmaradnak az esti alkalmak JTS miatt, meg kell nézni, hogy a Zsidó Tudománynak Szabad Egyeteme, a JTS, az mikor van vége, mert nem szívesen teltetnem ezeket az órákat, majd utána fogok nézni, és majd szólok legkésőbb, vasárnap este szólok, hogy mi a helyzet ezzel, de már most is tudod mondani, hogy nem hiszem, hogy szünetelni fog. Annának van kérdése, A múltkori Zohar előadás során elhangzott, hogy az angyalok irigyek voltak az emberekre. Hogy lehetnek az angyalok irigyek az emberekre, ha ők úgymond csak megvalósítják Isten akaratát, egyszerűbbek az embereknél? A kérdés nem teljesen világos, az angyalok nincs szabad akaratuk. Az angyalok nem is jut eszükbe olyasmit tenni, ami nem az isteni küldetése. De mégis az angyalok igazán tudnak értékelni, mi az a szent. Ugye, mert pont azért, mert ők nem élnek ebben a világban, és nincs szabad akaratuk, ami azt jelenti, ők mindig láttak a helyzetet, a valódi helyzetet, hogy az Isten az jó, és a szentség az jó, és minden, amit Istenhez kapcsolódik, az jó, és ezért irigyek voltak eredetileg Mózesre, amikor jött átvenni a Tórát, illetve mindig, ahogy tanultunk a Zohárban, ez az a hétfő esti órát, hogy amikor az ember tanul Tórát, és elmélyül, és sikerül egy új megközelítést rájönni, akkor új egek, új földet teremt a spirituális világokban, és az angyalok emiatt irigyek. Arthurnak van kérdése, láttam, hogy mint a két kérdése lenne egymás után. Nem, egy kérdés. Ha esetleg a zsinagógák nem lesznek nyitva Jom Kippurkor, akkor a Kol Nidrét és a Mahzorban található imákat el lehet mondani egyedül, vagy csak minnyenben? Otthon is kell műanyag cipőt viselni? Ez egy nagyon jó kérdés. Először szeretném mondani, hogy én nagyon-nagyon remélem, és bízok benne, hogy Jom Kippurkor nyitva lesz a zsinagóga. Ha nem belül, az épületen belül, de akkor nyitott területen mindenképpen. Mert nyitott területen, maszkkal nagyon remélem, hogy nem lesz olyan helyzet, hogy az is veszélyes lesz. Ez az én remélem. Maga a kérdésre térve. Az, hogy műanyag cipő, akkor először pontosítsunk, nem az a lényeg, hogy műanyag cipő, az a lényeg, hogy ne legyen bőrből. Mert a bőr az a kényelmes cipő, ezen a napon, Jom Kippuri napon az előírás a sanyargatás, ezért nem lehet kényelmes cipőt viselni, ugyanúgy, hogy bőtölni kell, szintén emiatt, mert sanyargatás kategóriában benne van, hogy elmarad az evés-ivás, de elmarad a kényelmes cipő, és sok minden más. Ennek semmi köze nincs a zsinagógában, a zsinagógához, ugyanúgy nem lehet enni, inni a zsinagógában, mint otthon, ugyanígy nem lehet bőrcipőben járni a zsinagógában, mint otthon. Vannak olyanok, akik mindenféle okok miatt viselnek bőrcipőt, és ha jönnek a zsinagógában, akkor a bejáratnál leveszik. Ez azt jelenti, hogy az ember elismeri, hogy nem lenne szabad bőrcipővel járni, és ezért nincs neki ez a hücspe, hogy bejönni a zsinagógában bőrcipővel. De valójában otthon se, az utcán se szabad járni bőrcipővel. Az imákat el lehetne mondani. A válasz a legtöbb imát el lehet mondani még otthon is. Például a Jud Gimel Midot HaRachamim 13 isteni kegyelmi tulajdonsága, azt nem lehet mondani csak közösségben, és én gondolok most itt a Kol Nidrére, a Kol Nidrének a felet mindenképpen lehet otthon is mondani, a második felet, amikor az ember azt mondja, hogy kijelenti, hogy a jövő évre minden fogadalom az legyen semmi, és annak nem kell, hogy legyen minnyen ehhez, de az, hogy a tavalyi fogadalmak legyenek semmisek, azt hiszem, hogy ehhez szükség van a minnyen. Ez a kis bekezdéshez kell minnyen. De mindenképpen mondom, hogy nagy örömmel a zsinagóga nyitva lesz. Bálintnak van egy kérdése, Rabbi Manis Friedmannak, az Ádám és Éva történetével van egy egészen más értelmezése, mint a megszokott. Ismered ezt, Rabbi? Ha igen, mit gondolsz róla? Nem ismerem, de szívesen elolvasom, mert nagyon szép gondolatai vannak általában, és akkor majd talán máskor rá lehet térni. Rosh Hashanakor megint az Artur. Rosh Hashanakor, ha nem lehet menni zsinagógában, akkor hogyan tudom teljesíteni a sofar hallgatás micváját? Erre nincs nekem egy egyszerű megoldás, mert a sófart fújni, azt tudni kell. Az mindenképpen ahhoz szükség lesz találkozni, de azt lehet csinálni, meg lehet beszélni egy utca sarkat, hogy ott lehet találkozni, megint teljesen a szabadban, és ott fújni a sófart. De ha már a szabadban találkozunk, akkor már lehet olyan szabad helyen találkozni, ahol lehet imádkozni is. De nincs erre, nincs más megoldás, mert csak egy szakembertől, aki ismeri, hogyan kell fújni a sófát, ha nem, akkor az ember nem tesz eléget a misznek. Vannak a hosszú hangok, és a rövid hangok, és a szaggatott hangok. Ebbe igazad van, hogy ez nem lehet csak egyszerűen otthon megoldani. Andrásnak van egy kérdése. Olvastam, hogy amikor jön a Mesiás, fogunk kopni vissza nem csak a hét kananita nép területet, hanem még három, Ammon, Moab és Edom terület, akkor hogy fog nézni az Izrael terület a térképen? Edom, Néma, Római Birodalom, akkor az egész Európa lesz Izrael terület? Nem. Az igaz, teljesen igazad van, András, hogy a rabinikus irodalomban én nem tudom, hogy a cenzúra miatt, vagy elkerülni a cenzúrát, amikor utalunk a rómaiakra, akkor azt mondok, az Edom. De ez nem egy valódi azonosítás, mert Edom ez teljesen más helyen van. Edom az a Közel-Keletben van, és nem Európában. De az igazad írva van, hogy a Nagy Izrael az még nagy terület, de csak ott a Közel-Keletben. De nem. Azt jelenti, Izrael körül sokkal, sokkal nagyobb lesz Izrael, de nem Európa. Ezen kívül vannak más midrások. A midrás azt mondja, a Tórában egyik helyen az van írva, hogy az Eufrátezig el fog menni Izrael. Aztán vannak olyan midrások, hogy az egész világ szent lesz. Jeruzsálem olyan nagy lesz, mint egész mai Izrael, vagy a bibliai Izrael, és az egész világ olyan, az szent lesz, szent föld lesz. Ezek mindenféle midrások, és az természetesen erre csak ámént lehet mondani, hogy legyen az egész világ szent, de sehol nincs így írva, hogy Európa például a zsidó néphez fog tartozni. Chaimnak van egy kérdése, Maimonides szerint négy elemből áll minden, a tűz mikor lett teremtve? Hát, a tűz az első dolog között lett teremtve, mert az ég, Shamaim, azt mondja a Talmud, Shamaim, az ég, az két szóval áll össze, és Umaim, tűz és víz. A tűz és víz együtt, abból jön ki az ég, amit jelent. Ezért mindenképpen akkor rögtön az elején, de egy dolog biztos, hogy minden a hat nap alatt lett teremtve, mert semmi teremtés nélkül nincs semmi. Ami nem lett teremtve, az nem létezik. Andrásnak van további kérdése. Mi a véleménye a trónterről? Van egy hivatalos Chabad álláspont erről. Egy hivatalos Chabad álláspont sajnos 1994 óta nem lehet, mert akkor halt meg a Lubavitchi Rebbe, és egy hivatalos Chabad álláspont azt csak a Lubavitchi Rebbe tudta mondani. 1994 előtt meg a Rebbe élt, akkor a Rebbe hivatkozott a Talmudra. És a Shulchan Aruch Ora Chaim 329. paragrafusban, és az alapján az jön ki, hogy nem lehet területeket odaadni az ellenségnek a békeért. A Talmud azt mondja, és ezt írja a Shulchan Aruch, hogy ilyenfajta tárgyalás az csak étvágyat okoz az ellenségnek, hogy ha elég erős a terror, akkor fogunk kapni. No, első lépésben kapunk annit, akkor ha még erősebb lesz a terror, akkor kapunk még annit, és ha még erősebb lesz a terror, akkor még annit. Akkor a Rebbe ellenezte ezt a fajta tárgyalási alapot. A Trump terv, ez nem teljesen ez mást jelent, ez egy hivatalos Chabad álláspont, erről nem lehet. Természetesen vannak, akik egy az egyben veszik, a Rebbe ellenezte a sima földet átadni, akkor valószínűleg ezt is fogja ellenezni. Én nem tudom. Joelnek van egy kérdése. Mostani párásában a heti szakaszban háromszor is szerepel tiszta és tisztátalan eheti együtt, mint a szarvast és az őzöt. Miért szerepel háromszor, és miért épp a szarvas és az őz? A szarvas és az őz az jellemzően két kóser állat. Tiszta és tisztátalan azt jelenti kóser és nem kóser. Így ebben az összefüggésben meg kell érteni. Pontosan így nem tudom mit mondani ez a háromszor, nem vettem észre ezt a háromszor, de ezt jelenti, hogy a tiszta és a tisztatalan, vagyis kóser és nem kóser. Alice azt írja, hogy két napja észrevettem, hogy nem a megszokott szobában van a tanítás. A válasz erre nagyon egyszerű, hogy három napra mentem szabadságra. Ami azt jelenti, ez egy nagyon különleges tanítás, mert ez egy szabadságos tanítás. Az a Budapest szélén vettünk ilyen házat, a két plusz két családdal, a fiam családja és a lányom családjával együtt, és itt nagyon szép itt a zöldben, úszómedence van, mentünk úszni, stb. Ezért ez a háttér. A napi tanítás is tegnap is ma is innen volt, és Isten segítségével holnap is. Annyi előnye van itt, hogy ez nem messze a várostól, és ezért reggeli imára ott tudok lenni a zsinagógában és közösségben imádkozni. Chaimnak van még egy kérdése. A Tórában, a Talmudban a zsidóságon mit jelent a százas szám? A százas szám egy bizonyos tökéletes jelent, ugye, terek száz, és a hónapi napi tanításban beszélni fogunk erről, mi a különbség a száz és a száz egyessel. Tehát nem fogom most elárulni, ez lesz a hónapi tanításnak ugye az egy perces videótanítás, ami valójában nem egy perces, hanem általában 2 és 3 perc között szokott lenni. András, most nem látunk a könyvszekrényre, hanem egy erdő. Hol van ön most? Előbb válaszoltam, hogy Budapest szélen vagyunk. Mi a Tikkun Olam kifejezés jelentése? Na, ez Jánnak a kérdése. Azt hiszem, hogy múltkor ez volt a legvégén, és azt mondtam, hogy erre majd vissza fogunk térni. Tikkun Olam szó szerint azt jelenti a világnak a jobbítását. Ez így, mint egy ilyen nagyon komoly vallási fogalom, az amerikai találta ki, hogy lényegében, és egy picit ez azt jelenti a Tikkun Olam, hogy ahelyett, hogy a zsidósággal foglalkozunk, akkor foglalkozunk a világgal. Ez körülbelül ezt jelenti. Mindenféle eszmék, ami nem kimondottan zsidó eszmék, és nem a Tórából valóak, az úgy szokták mondani, hogy ez Tikkun Olámhoz tartozik. Az autentikus zsidóságban a Tikkun Olám az nem volt mint egy önálló fogalom, hanem a zsidóságnak az a célja, hogy a világot átalakítani. Elnézést, hogy megszakadt az óra. Sajnos ez az ára annak, hogy nem vagyok otthon, itt az internet nem annyira tökéletes. Nagyon remélem, hogy nem fog újra megszakadni. Ha igen, akkor gyertek vissza a Budapesti Talmud Egylet oldalra, onnan indul újra a videó. Most az utolsó kérdés, volt az, hogy mit jelent a Tikkun Olam, a világnak a jobbítása. És akkor kezdtem mondani, ez valójában ez egy reform zsidó között, ők találtak ezt ki, hogy a nem zsidókkal kell foglalkozni, a világgal kell foglalkozni, mindennel foglalkozni, csak nem a zsidósággal. A zsidóságnak az a feladata, hogy a világot átalakítani szentnek, hogyan kell a világot átalakítani szentnek, azáltal, hogy micvákat teszünk, tórát tanulunk, ezzel tudunk átalakítani a micvát. Ugyanígy van egy olyan fogalom, mint arlagoim, hogy nem elég az, a zsidók igyekeznek a micvákat teljesíteni, hanem próbálunk egy fény, egy élő példát szolgálni a másoknak is. De ez nem a Tikkun Olam fogalom. Ezért mondom, hogy a Tikkun Olam fogalom nem véletlenül azok, akik már hallgatnak engem nagyon régről, nem igazán használom, mondom, ez nem egy ilyen... A zsidóságban lehet, hogy talán valahol lehet találni ezt a két szót, Tikkun Olam, de nem mindegy olyan lényeges alapelv a zsidó vallásban. Bálintnak van itt kérdése, vannak olyan időjárás megfigyelések a Talmudban, a zsidó hagyományban, mint például Magyarországon például, ha Medárt napján esik, hosszú esős idő lesz, 40 nap, az idő évben ez így is volt. Azt hiszem, időn hirtelen nem jut eszembe, hogy lennének ilyen különleges, ilyen jóslások. Nem jut eszembe, de nem zárom ki, mert sajnos nem az egész Talmud így benne van a fejemben. Ha találkozok ezzel a fogalommal bárhol, akkor majd jelzem. Chaim, a kúf 100. Mit érdemes tudni a kúf betűről? A kúf, ahogy a Zohárba tanultunk, van a kúfnak egy negatív oldala is, mert a sekker hazugság szóhoz kapcsolódik. Ez a negatív. Van még egy negatív oldala a kúfnak, és ezt akkor tanultunk, amikor Korachról beszéltünk, hogy ugye a kúfnak van 3 oldala, de az a baj, hogy a jobb oldali vonal az lejjebb megy. Nem a jobb oldali, a bal oldali vonal az lejjebb megy, amit szimbolizálja az, hogy az ember cselekszik, tesz olyasmit, amit nem végig gondolt a felső vonal és az oldali, jobb oldali vonal kapcsán. A pozitív oldala a 100-nak, a 100 az tökéletes jelent. Például van 10 szféra. és minden, minden szféra magában foglalva a 10 szférát, akkor megkapunk a százas számot, ami azt jelenti, hogy a 100 az egy tökéletes jelent. A Jának van egy kérdése, Tikkun Olam kapcsolódik egy bizonyos emberhez, nem tudom, én nem ismerem, politikai dolgokban nem szoktam én beleszólni, ezért nem tudok erre mit válaszolni. Sajnálom. Chaimnak van egy másik kérdése. A cödaká, az adakozás micvája, az egyik legfontosabb parancs, úgy tudom. Adni a szegényeknek. Ez azt jelenti, hogy mindig kell, hogy legyenek szegények. Soha nem lesz olyan világ, ahol megszűnik a szegénység. Hát, nem tudom, hogy erre gondoltál, de a heti szakaszban ez van benne. A heti szakasz úgy szól, ki lojjehdal evjön mi kereve arra, mindig lesznek szegények, ezért adjál az okot, hogy te, mindig, te inkább azon az oldalon legyen, mint aki ad, és nem arról az oldalon, mint aki kap. Igen, ez pedig a 15. fejezet 11-es vers. De ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a szegény és a gazdag, akinek több tudása van, és átadja a tudását annak, aki kevésebbet tud, vagy egy témában ő többet tud, akkor ő a gazdag, és a másik a szegény, a másik témában ő többet tud, akkor ő a gazdag, és én vagyok a szegény. Mert szó szerint, hogy tényleg mindig lesznek szegények, az addig lehet, ameddig nem jön el a messiás. Mert a messiás időben már tökéletes világ lesz, és akkor már semmiképpen nem lesz szegénység, és akkor pedig csak a szegénység lehet tudásban. Megint szólok mindenkinek, hogy a véletlenül megszakadt az adás, nagy remélem, hogy nem, de erről nem tehetek, akkor a Budapesti Talmud egylet oldalról onnan fog újra indulni. Aliznak van egy kérdése. Kivonulás történetében olvastam, csatlakozott egy nép, gyülevész nép, említi az írás. Lehetett-e tudni, milyen népcsoport lehetett? Igen. A több egyiptomi csatlakozott a zsidó néphez. Ugye vannak olyanok, akik mindig a győztes oldalon fognak állni. Azt látnak, hogy most jól járnak a zsidók, akkor ők átálltak és csatlakoztak a zsidókhoz, Héberül Érev Ráv, és sajnos, ahogy látjuk, a sivatagban elég sok bajt okoztak, mert ők igazán nem meggyőződésből akartak csatlakozni a zsidó néphez, nem a zsidó vallás és az isteni parancsolatok miatt jöttek át a zsidó néphez, hanem a győztes vonatra akartak felszállni, és ezért mindig baj volt, mindig volt probléma velük. Joelnak van további kérdése. Kicsi Shulchan Aruch szerint, ugye a Shulchan Aruch kívánata szerint, ugyanúgy kezet kell mosni fésülkedés után, mint ahogy kezet mosunk felkelésünk után. Fésülkedés után miért? Először Joel, gratulálok neked, hogy eddig mindig a heti szakaszról kérdeztél, és örülök, hogy kezdtél tanulni a Kicsi Shulchan Aruchot, ugye az a Shulchan Aruch kivonata, ami egy nagyon fontos kézikönyv, csak így tovább. A fésülkedés az arról van szó, hogy az ember megérinti a haját, nem csak megérinti, egy kicsit megvakarja, vagy ilyesmi, akkor tisztátalan lesz a keze, ugye, mert a haja miatt, és akkor kell leöblíteni a kezét. De nem pontosan ugyanúgy, hogy felkelés után. Felkeléskor, akkor az ágya mellett, hídisről szokták ezt mondani, negelvászert, le kell önteni oda-vissza háromszor a kezet. A fésülkedés után, hogy az ember megérinti a hajat, vakarja a fejet egy kicsit, akkor elég egyszer leöblíteni a között. Sőt, csak így sima kinyitja a csapot, és az már elég. Bálint azt írja, nincs szente, akkor a tized sem létezik. Vagy van helyette más módja a teljesítésnek? Nem tudom, milyen tizedről beszélsz, Bálint, de azt kell tudni, hogy van a termésnek, minden termés, ami minden új termés, izraeli termés, legyen az gyümölcs, legyen az gabona, vagy bármit, le kell adni a tizedet. Ennek semmi köze nincs a szentéhez. Van szó szerint, pontosabban részletesebben 2%-et kell adni a Kohennak, további 10%-ot kell adni a Lévinek, azt a további 10%-ot kell mást is csinálni. Vannak olyan, amit nem tudunk ma teljesíteni, nem azért nem tudunk a 10%-ot fejre tenni, vagy hanem a Kohennak nem tudunk adni a 2%-ot, ami jár neki, mert szent ez a gyümölcs, és a tisztátalannak nem szabad enni, nem szabad fagyasztani ezt. Ezért hiába adom a Kohennak, nem fog tudni mit csinálni vele. Ez a probléma, de ez nem kapcsolódik igazán a szentéhez. Ezen kívül nem bibliai előírás, de mégis előírás, hogy az embernek minden pénzéből, minden pénz, amit keres, annak a mászet, annak a tizedet le kell adni Cidokorra, adományra. Ez semmiképpen nem kapcsolódik a szentéhez, nem is kapcsolódik a szentföldhez. Akárhol van az ember, akkor mindig minden új pénzbe, azt jelenti, befektet valahol százat, és visszakap, visszakapja, és van nyereség rajta 100, akkor az első 100 az már valamikor leadott belőle a tizedet, akkor most csak a új pénzből le kell adni a tizedet. Háimnak van kérdése. Azt hittem, minden méz kóser. Mitől nem kóser egy üveg méz? A boltban árulnak olyan mézet, amire nagy betűkkel rá van írva, hogy kóser. Valójában a méz, a tiszta méz, amihez nem keverték semmit, az kóser. Ha már belekevertek valamit, akkor tudni kell, mit keverte be az ember. És én nem beszélek most ilyen kínai mézről, ami minden csak nem méz, hanem még akkor is, ha mézhez keverünk valamit, akkor már tudni kell, mit kevert. Ezt jelenti a kóser méz, az ellenőrizve van, hogy ott nincs semmi más, csak tiszta méz. De ha tudunk bárhonnan más kapni tiszta mézet, akkor az kóser. Tamásnak van kérdés, Habad és Izrael, van-e benned lelki késztetés, hogy idenként a Kottánál is elmondja egyet imát, és ha igen, akkor milyen gyakran mész fel Jeruzsálembe? Hát sajnos itt Budapestről hiába van kedvem felmenni a Siratófalhoz, a Kottánhoz, hát ez, repülni kell Izraelbe. Ha megyek Izraelbe, és nem egy pár órára, akkor mindenképpen, ott leszek a Kottánál, a Siratófalnál. Ha lehet, akkor ott fogok. Még akár is, ha csak egy napra megyek, akkor megyek a Siratófalhoz imádkozni a reggeli imát. Ugye az a legszentebb hely, az a jeruzsálemi szentének az megmaradt fala. A Midrás azt mondja, meolám lo zaza shechina mi Kottánál már a vi, a shechina soha nem hagyta el a sirat, a nyugati falat. Mikor volt az, egyszer voltam Izraelben, tényleg csak egy napra, és reggel szeretnék menni a Siratófalhoz. Igen ám, de nincs nálam izraeli pénz. Erre lemegyek, és azt mondom nekik, hogy be tudnak-e váltani. Azt mondja, nem tudok váltani, menjek a váltóhoz. Igen, a váltó az ilyenkor nincs nyitva, 10-kor nyitva, vagy 9-kor nyitva. És akkor honnan szerezhettek izraeli pénzt? Nem szerezhettek. Ha nem szerezhettek izraeli pénzt, nem tudok sehova se elutazni, és ezért nem voltam akkor a reggeli imánál, a Siratófalnál. De általában nagyon szeretnék menni, mindig szeretek menni a Siratófalhoz, ez nagyon, hát lehet igazán átélni az Isten jelenlétét, érezni a szent lerombolását. az nagyon-nagyon különleges, tehát oda kell jutni. Bálintnak van. Technikailag hogyan lehet teljesíteni ezt az említett tizedet mai napokban? Erre említem például, amit apámtól hallottam, nekem volt, neki volt egy nagy bátyja, szintén nekem a nagyapámnak a testvére, Oberlander Slomo, Békés Csabán élt, és a háború után volt neki egy közértje ott kint Brooklynban. És nála a zsebében volt egy cetli, és mindig a bármilyen pénzt kivette a kasszából, akkor rögtön felírta, mert nem akart, hogy semmi olyan pénz menjen ki anélkül, és semmi olyan hasza ne kerüljön az ő tulajdonában, anélkül az a tizedet leadott, de ezt úgy lehet is csinálni, hogy évvégén, vagy valamikor, amikor az ember a könyvelését intézi, akkor jön, akkor ő is meg tudja pontosan mennyit keresett abban az évben, akkor leadja a tizedet. De nem biztos, hogy ez jó módszer, mert az ember évente egy nagy összeget félretenni, az sokkal nehezebb, hanem inkább folyamatosan, mondjuk az ember kap fizetést, akkor rögtön félretesz abból a pénzből. És akkor mindig, amikor újabb, nagyobb összeghez jut, akkor már is lead belőle a tizedet, az mindig egyszerűbb, mint évvégelet. Ennél még nagyobb összeg. Jánnak van kérdése, külföldről hogy tudnak hazajutni az Shulchan Aruch könyvhez? Ez egy nagyon jó kérdés, Isten segítségével, ha lesz nekem jövő héten időm, szeretném nyomdában küldeni a Kicsó Shulchan Aruch, aminek van magyar fordítás. Ez nem az egész Shulchan Aruch, ami 10 vastag kötetből áll, hanem az Ungvári Rabbi Ganzfried Shlomo nak a kiválogatott a Shulchan Aruchból. Hál' Istennek nincs sok munka vele, csak nekem kevés az időm. De mondom, nagyon igyekszem jövő héten ezt összeállítani. Ez egy pár milliós projekt. Hál' Istennek a pénznek a nagyobb része megvan. Körülbelül 1 millió hiányzik. Már valaki jelezte, hogy szeretne segíteni ebben, akkor gondolom, hogy az 1 milliónak már kevésebb hiányzik belőle. Isten segítség, ez egy szép kötet lesz, lehet, hogy Rosh Hashanára már kapható lesz. Nem tudom, hogy Ján, te hol élsz, azt írtál, hogy külföldről. Ha lehet, akkor írd meg, hogy hol élsz. Köszönöm. Chaimnak további kérdése, hogy vannak a megbetegedett rabik Shlomo Glici és a többi emiches. Azt olvastam, egy valaki meg is halt, erről mit lehet tudni. No, akkor menjünk sorban. A Shlomo beszéltem, mert azt mondta, hogy már jól van. Azt tudom, hogy egy pár héttel ezelőtt már volt neki PCR tesztje, és az már negatív volt, ami azt jelenti, hogy a vírus már elmúlt. Gondolom, közben saját az erőhez jött vissza, és Baruch Hashem ennek. A Glicivel beszéltem pár nappal ezelőtt, a családja már jól van, a feleség és a gyereké, ő azt mondta, neki meg van valamennyi láza és köhek, de azt mondja, a trend abban az irányban megy, hogy javulgat, hál' Istennek. A többiekről is, akiről tudom, akik ott Óbudán megkaptak, meg lettek fertőzve, ők jobban vannak, beszéltem a Danival, és sokkal jobban van, úgy tudom, hogy a Gábor kórházban volt is már tegnap, vagy tegnap előtt hazament, hál' Istennek. Én nem tudok róla, de ebből a emiches csoportból bárki meghalt volna, nagyon remélem, hogy ez nem igaz, mert én legalább nem tudok róla, Isten, hogy ne is legyen. Sehol senki ne hallja meg. Sajnos Izraelben nekem két unokatestvérem, első unokatestvérem apám öccsének a két fia, akivel jóba voltam, az egyik 60 évesen halt meg, és az öccse 58 évesen két hét rá halt meg, mindketten koronavírusban, szóval ez nagyon-nagyon sajnálom. Chaim ír, és Róma körülbelül 10 nap, nem Chaim, Tamás ír, és Róma körülbelül 10 napig újra tanít minden nap, sőt most már naponta kétszer, hogy behozza az elmaradást a Daf Jomiban, szóval kövesd, és akkor láthatod, hogy milyen jól van. Hál' Istennek, nagyon örülök ennek a jó hírnek, én is tudtam, hogy tanít, és akkor tényleg ott lehet látni, hogy milyen szépen magához tért. Ján azt írja, Szlovákiában élek, na, örülök, hogy Szlovákiában is figyelnek engem. Egyébként most, hogy itt szabadságon vagyok 3 napon természetesen, nekem a reggeli Daf Jomi Siura, ugye a Talmudot, azt természetesen megtartom, mivel innen még körülbelül az út be Budapestre ez egy óráig tart, fél óráig tart, akkor a tanításnak a fele az a kocsiban van, a vejem vezet, és én pedig tartom a Talmudot az egyik kezemben, a másik kezemben tartom a telefonomat, is is tanítom Zoom-on. Az egyik résztvevő Izraelben lakik, a többiek Budapestről, és aztán fél óra múlva kiszállok a kocsiból, és akkor folytatom onnan a zsinagógából. Muszáj mondanom, hogy nehézebb koncentrálni így, hogy utazol, és közben egyik kézben a Talmudot kötöd, a másik kézben a telefon, de hát, amit muszáj, az muszáj. Chaimnak van egy további kérdés, hogy van Judy Dux Rabbi, már hazatérhetett családjához. Nem, sajnos a Dux Rabbi, aki egyébként a Pesti Jösivában tanult itt a Vasváriban, 2002-ben talán jobban van, hál' Istennek, ami mindenképpen nagyon fontos, hogy nem csak testileg, hanem lelkileg, az elején egy kicsit nehézebb volt, és teljesen sikerült jó hangulatot teremteni, és szépen javulgat, hál' Istennek. Ugye ő azt hiszem a leghosszabb beteg, aki a kórházban van a korona miatt. New Yorkban mindenképpen történelmet ért el sajnos. De hát, mivel szépen javulgat, remélem, hogy teljesen meg fog gyógyulni hamarosan. Jó, kipára, miért nem mondok áldást, ahogy a Cicesre? A kipára, az viselünk, de a kipa az nem úgy egyenesen bibliai előírás. A kipa az nagyon fontos, ez mutatja, hogy Isten félők vagyunk, és megadunk a tiszteletet az Istennek, de a kipa úgy nem a 613 micvának az egyike. Ezért nem mondunk rá áldást, szemben a cicit, vagy ilyesmi, ami Mózes 4. könyvében benne van. Chaimnak van kérdés, hogy melyik zsinagógák vannak nyitva, és melyikek zárva nálunk. A Vasváriban múlt pénteken újra nyílt, hétfőtől péntekig zárva volt, mert nem akartam nyitni, mert akartam, hogy egy pár ember előtt, nem, akartam tudni, hogy bármi történt, az akkor zártam, amikor a Glitzenstein rabbi koronás lett, és akartam tudni, hogy minket érintett ez. Felhívtam a Falus András professzort, és elmondtam neki, hogy figyelj, mi kint a szabadban imádkoztunk, erre azt mondja, hogy kint a szabadban imádkoztattak, és nem volt valami nagyobb kapcsolat a Glicivel, akkor elég az várni egy hetet, és akkor ki fog derülni, hogy valami baj van. És akkor vártunk egy hetet, ugye péntektől péntekig az egy hét, mert a Glici pénteken egyszer volt a Vasváriban, péntek reggel egy héttel korábban. Vártunk egy hetet, és hál' Istennek mindenki jól van, ezért péntek reggel újra nyílt a zsinagóga, és azóta minden reggel, szombaton, este, reggel, délután volt ima, és hétközben minden nap van ima. A Keren Or, az izraeli közösség nem imádkozik bent, hanem az iskolai udvarban imádkoznak. Hétközben, a héten technikailag nem tartottak nyitva, de azért inkább, mert többen elutaztak, és nem tudtak jönni imára, akkor csatlakoztak hazánk a Vasváriban. Óbuda zárva van, a Zsilip zárva van, és úgy tudom, hogy a vár is egyelőre zárva van. Milyen óvintézkedésekkel működik az óbudai konyha? Én első kézről ugye nem voltam ott, de ha olvasni fog, nézzetek meg a múlt heti Good Shabbatban az első oldalon, volt egy interjú az óbudai konyháról. Nekem itt közvetlen kapcsolatom nincs az óbudai konyhához. A konyhához nem ügyelek fel, én semmit nem csinálok ott, de úgy tudom, hogy ők nagyon komolyan vigyáznak. Tamás ír, alig ha tévedek, ha azt gondolom, hogy nálad a szabadság leginkább csak környezetváltoztatás jelent, mert az időt nagy részed akar, és a jidiskájtnak szenteled. Ebben igazad van, de első nap, amikor idejöttünk, az kedden volt, akkor reggeltől estig, ugye reggeli tanítás és reggeli ima után jöttünk, és estig, majdnem estig az óraig, ugye itt Facebook volt egy órán, akkor tényleg pihentem, aludtam, és minden, de ma már természetesen dolgoztam. Éruval foglalkoztam, bejártam további 4 kilométert, a sineken ott jártam, ma a mávasokkal megnézni, hogy lehet-e éruvat csinálni, hogyan, és tanítom, de hát ebben semmi baj nincs, én nagyon-nagyon élvezem, és nem szeretném ezt erről lemaradni. Hány, mik a tervek, kilátások a Ráckevi hétvége kapcsán? Ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre még nem mondok semmit, én még nem tudom, hogy mi lesz Ráckeven. Várunk még egy kicsit, és aztán ki fog derülni. Never say never, én nem mondom, hogy a Ráckevenek teljesen vége van, hogy ki fog derülni. Majd természetesen értesítünk mindenkit. Bálint, lehetett hallani a hírekben, hogy Magyarországon egy rabit kizártak az egyik rabi testületből, és értesítették az izraeli nagykövetet is. Hogy van szabályozva a rabinak a helyzete Magyarországon? Én inkább erről nem beszélek, erről tényleg a hírekbe kell nézni, ez nem Chabados rabbi, nem ortodox rabbi van szó, és akkor én ilyen személyes ügyeket inkább nem kommentálok. Próbálunk maradni a zsidóságnál. Tamás azt írja, Éruv körvasút plusz Dunaport, teljesen igazad van, zseniálisan, hogy ilyen gyorsan rájött el erre, de végig kell járni az egészet, és látni, milyen helyzetek vannak, hol van hiány, és mi a megoldás ott, hogy mégis meglegyen a kör, nem a kör vasút, akkor a kör mindenképpen meglegyen, és így legalább